Drága testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket ebben a délelőtti órában. Egy felolvasással készültem erre a délelőtti órára, amelynek a címe Bűnbánat. Lehet-e Isten előtt igaz az ember? Hogyan igazulhat meg egy bűnös? Ezek mind ott vannak az ember életében, hogy lehet-e Isten előtt igaz az ember? Vagy az, hogy hogyan igazulhat meg egy bűnös ember. Egyedül Krisztus által kerülhetünk Istennel összhangba és szentségre. De hogyan juthatunk Krisztushoz? Ez egy másik kérdés. Ahogy már itt korábban beszéltünk is róla, most a délelőtti órában, hogy hogyan kerülhetünk közelebb Krisztushoz? Hogyan ismerhetjük meg Krisztust? Erre egy válasz így adja meg a mi döntésünk válaszát is, hogy bűnösségünk tudatában ma is sokan kiáltják ugyanazt, amit az első pünkös napján összegyűlt tömeg tett. Ez pedig az apostolok cselekedetében olvasható, ahol a második fejezet 37. és 38. verse, és majd a harmadik fejezet 19. verse ad választ. Nagyon jól ismerjük ezt a történetet, amikor Péter prédikált Jézusról, a messiásról. És a tömeg, amikor hallotta ezt a prédikációt, eképpen fordultak Péterhez és az apostolokhoz. Ezeket pedig, amikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. 3. fejezet 19. vers pedig így szól. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. Tehát, ahogy olvastam és hallottátok is, nagyon fontos az, hogy meg kell bánni a bűneinket. Rá kell ébrednünk arra, hogy bűnös emberek vagyunk. És ezáltal, hogyha közelebb kerülünk Krisztushoz, megbánjuk a mi bűneinket. Itt a 19. versben azt olvastam, hogy bánjátok meg azért is térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. Nagyon jól ismerjük, mindannyiunk életében biztos, hogy volt rá példa, amikor az ember ráébredt arra, hogy mennyire bűnös, mennyire rossz dolgot tett. És hogyha megbánta a bűnét, és megvallotta, utána valahogy megkönnyebbült. Ahogy itt olvastam is a 19. versben, hogy eljöjjenek a felüdülésnek az idei órái. Tehát amikor az ember megvallja, bevallja Jézus Krisztusnak az ő bűnét, és imádkozik, akkor utána valahogy megkönnyebbül, jobban érzi magát. A bűnbánat a bűn feletti bánkódást és az attól való elfordulás jelenti. Mindaddig nem hagyunk fel vétkeinkkel, amíg azok bűnös voltát fel nem ismerjük. Életünkben akkor történhet csak valódi változás, ha teljes szívvel elfordulunk a bűntől. Mennyire érdekes ez is, ahogy itt olvastam, hogy csak akkor történhet meg a mi életünkben a valódi változás, hogyha teljes szívvel elfordulunk a bűntől. Mert hogy ott van az emberben, hogy megvallottam, de csak pátyolgatja, csak gondolkodik rajta, főleg amikor az ember egy olyan döntéshozatal előtt van, hogy valamit cselekednie, meg kell tennie, akkor ott van az, hogy lehet, hogy az Isten akaratával nem megegyezik. És akkor egy ilyen kettős élet van az ember életében, hogy igen, tudom, hogy el kellene, de mégis ott van az, hogy csak jó lenne. Amikor az ember csak pátyolgatja, dédelgeti azt a kis dolgot az életében. Nem igazán jön el az a valódi változás, ahogy itt olvastam is, hogy csak akkor jön ez a valódi változás az ember életében, ha teljes szívvel elhagyja. Sok ember ma is félreérti a bűnbánat igazi lényegét. Szomorkodnak vétkeik miatt, külsőleg javulást is mutatnak, mert félnek a bűn következményeitől. Ez is mennyire érdekes, hogy külsőleg javulást mutatnak. Mert ott van az, hogy a bűnnek a következménye, és szomorkodnak is az ő életükben, azonban ez nem az isteni akaratának a megfelelő bűnbánatot jelképezi. Ezek inkább a szenvedéseket fájlalják, nem magát a bűnt. Így panaszkodott és jajgatott Ézsau is, amikor látta, hogy első szülöttségi jogát örökre elvesztette. Bálám is beismerte bűnét, amikor Isten angyala kivont karddal állott az útjában, mert életéért reszketett. Tehát nem az ellen volt vetése, amit cselekedett, holott tudta az, hogy nem helyesen cselekedett, és Isten akaratával ment szembe, hanem ott van az, hogy az életét féltette. És nem a bűn megvallása, a ráébredés arra, hogy igen, helytelenül cselekedtem Istennel, hanem ott volt az, hogy hát igen, meghalhatok. Mégsem láthatjuk nálunk az igazi bűnbánatot, a megtérést, az életelv megváltozását és a bűntől való elfordulást. Miután Júdás elárulta Krisztust, felkiáltott, vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Ezt a bűnbeismerést azonban csak a rávárakozó rettenetes kárhozat tudata és a végítélettől való rettegés csikarta ki belőle. Bűnének következményei félelemmel töltötték el, azonban arról nem olvashatunk, hogy szívet tépő szomorúsággal bánkódott volna azon, amiért Isten ártatlan fiát elárulta, és Izrael szentjét megtagadta. A fáraó is beismerte bűnét, amíg Isten fenyítő veszélye alatt szenvedett, de csak azért, hogy a további büntetést elkerülje. Mihelyt azonban megszűntek a csapások, azonnal tovább dacolt Istennel. Itt, amiket elolvastam, ezeket a történeteket, biztos, hogy mindannyiunk életében ismerős. Találkoztunk olyan emberrel, aki ideig, óráig bűnvallomást tett, vagy azt mondta, hogy igen, nem helyesen cselekedtem, de utána, ahogy javult a helyzete, ismét dacolt Istennel. Közvetlenül családban is ismerhetjük ezt a történetet, mert mindannyian szülők vagyunk. Amikor a gyermeket megfenyítjük, és tudja az, hogy rosszat tett, akkor ott van az, hogy igen, nem helyesen cselekedett, de ahogy adódik rá lehetőség, hogy a fenyítést elkerülje, enged, de ahogy ismét javul a helyzete, akkor már megint dacol a szülővel, és szembe megy a szülő akaratával. És ez érvényes a mi életünkben is, mert mindannyian biztosan találkoztunk már olyan emberrel, hogy ideig, óráig ráébredt arra, hogy nem helyesen cselekszik, nem jól cselekszik, de ahogy egy kicsit javul a helyzete, már megint Isten akaratával megy szembe. Ha azonban a szív enged a Szentlélek befolyásának, a lelkiismeret felébred. A bűnös felismeri Isten törvényének a mélységét és szentségét, amely Isten kormányzásának az alapját képezi a mennyben és a földön. Az a világosság, amely megvilágosít minden embert, bevilágít a lélek titokzatos kamráiba, és a sötétség elrejtett dolgait nyilvánvalókká teszi. Meggyőződés lesz úrá az ember szívén és a lelkén. A bűnös erészt megért Isten igazságosságát, és rettegéssel gondol arra, hogy egykoron bűnösen és tisztátalanul kell megjelennie a szívek vizsgáló bírója előtt. Másrészt látja Isten szeretetét, a megszentelt élet szépségét, a lelki tisztaság örömét. Vágyódik a megtisztulás után, és szeretné a mennyel való összeköttetést helyreállítani. És amikor így olvastam ezt a könyvet, és készültem, eszembe jutott az, amikor így korábban beszélgettünk, és Mário jutott eszembe, hogy amikor beszélgettünk így a fiatalokkal, és arról beszélgettünk, hogy azért élek így, vagy azért teszek ezt, mert, és akkor elkezdtük sorolni, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, amazt nem szabad, és nem azzal érveltünk, hogy azért nem teszünk dolgokat, mert szeretjük az Istent. Hanem a félelemből való cselekvés jön elő az ember életében, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, így nem szabad, úgy nem szabad, és nem az, hogy azért nem teszek dolgokat, mert hogy én mennyire szeretem a jó Istent. Dávid imája, amelyet bűnbeeséssel után mondott, megismerteti velünk a bűn feletti őszinte szomorúság lényegét. Nem próbált a bűnét elfedezni, mentegetni, vagy a fenyegető ítélet elől menekülni. Dávid látta bűnének a nagyságát, a lelkére tapadó szennyet, és átérezte vétkeinek a terhét. Nem csak bűnbocsánatért, hanem szívének megtisztításáért is könyörgött. A szentség öröme és az Istennel való közösség visszaállítása után vágyakozott. Lelke érzelmeit ezért ilyen szavakkal fejezte ki, És itt a könyvből, itt a könyvben a Zsoltárok 32. fejezetéből és az 51. fejezetéből vannak bizonyos versek kiírva. Azért nem olvasom fel úgy, ahogy nekem itt be van jegyezve, hogy a Zsoltárok 32. 1-2 és 51. fejezet 3-16 verséig, mert az elég hosszadalmas, és azt szeretném csak elolvasni, amit a könyvben van leírva. Tehát Dávid eképpen szólt az Úrhoz. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Tehát ez a két vers a 32. fejezet első és második verse volt, és itt mit mond Dávid? Hogy boldog az az ember, akinek hamissága megbocsáttatott. Amiről beszéltem már itt a bevezetőben is, hogy amikor az ember bevallja a bűnét, és ráébred arra, hogy ő mennyire rosszat tett, és ezt megvallja, utána jön az a könnyedség, ahogy itt olvastam is, hogy boldog az, akinek a hamissága megbocsáttatott. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Amikor egy őszinte vallomás után az ember megkönnyebbülten érzi azt, hogy a Jóisten meghallgatta az ő imáját. És tovább így könyörög Dávid. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűnömet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előtted forog. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. És ez valamilyen szinten a miénk is lehet, ez a bűnvallomás. És ez a kérés a Jóistenhez, hogy ha vétkeztünk az Isten ellen, vegye el tőlünk azt a sok rosszat, amivel vétkeztünk a Jóisten ellen, és adjon a szívünkbe egy tiszta új szívet. Ez a fajta bűnbánat emberi erőből nem érhető el. Egyedül Krisztus által, aki felment a magasságba, és ajándékokat adott az embereknek. Éppen e tekintetben tévednek sokan, és ezért nem nyerik el azt a segítséget, amelyet Krisztus adni kíván nekik. Úgy vélekednek, hogy addig nem jöhetnek Jézushoz, amíg bűnvallomást nem tettek, és hogy épp a bűnbánat egyengeti a bűnbocsánat útját. Az valóban igaz, hogy a bűnbánatnak meg kell előznie a bűnbocsánatot. Hiszen csak a töredelmes, összetört szív érzi a megváltó szükségességét. Tehát, ahogy itt olvastam, hogy mennyire fontos, hogy ráébredjünk, hogy vétkeztünk, hogy egy bűn bánatnak kell jönni az ember életében, és ezáltal jön az a bűnbocsánat, hogy ráérezzünk arra, hogy mennyire semmi vagyunk az Isten kegyelme nélkül. Hogy össze kell törni a szívünknek, ahogy itt olvastam is, hogy összetört szív érzi a megváltó szükségességét. De vajon várakoznia kell a bűnösnek addig, még levezekelt, hogy Jézushoz jöhessen? Vajon a megkívánt töredelem akadályt képezzen-e a bűnös és az üdvözítő között? A Biblia sehol sem tanítja, hogy a bűnösnek előbb vezekelnie kellene, mielőtt Jézus hívószavát követhetné. Máté 11:28 versében eképpen szólt Jézus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Egyedül Krisztus érdeme vezethet bennünket igazi bűnbánatra. Péter ezt a gondolatot a következő szavakkal fejezte ki az izraeliták előtt. Apostolok cselekedete 5. fejezet 31 vers eképpen hangzik. Ez az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnnek bocsánatát. Miként Krisztus lelke nélkül, aki lelkiismeretünket felébreszti, nincs őszinte bűnbánat, úgy Krisztus nélkül sincs bűnbocsánat. Krisztus a forrása minden igaz szándéknak. Csak is ő tud a szívünkben a bűn ellen gyűlöletet plantálni. Ha az igazság és tisztaság után vágyakozunk, ha bűnös voltunknak tudatára ébredünk, ez mind világos bizonyítéka annak, hogy a Szentlélek hat a mi szíveinkre. Jézus ezt mondta, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. A bűnösnek Krisztust, mint megváltót kell megismernie, aki a világ bűnéért az életét áldozta fel. Ha Isten bárányát, a Golgota keresztjén szemléljük, kibontakozik előttünk a megváltás titka, és Isten szeretete bűnbánatra vezet bennünket. Krisztus szenvedése és halála által hozzánk bűnösökhöz való felfoghatatlan szeretetéről tett bizonyságot, és miközben a bűnös szemléli ezt a szeretetet, szíve érzővé, elméje fogékonyá lesz, és lelke töredelmes vallomást tesz. Igaz, hogy az emberek néha szégyenlik bűnös útjaikat, és hogy néhány gonosz szokást elhagynak, még mielőtt tudatában lennének annak, miszerint Krisztus a szeretetével vonzza őket. Ha azonban bármikor javulni igyekszenek, komolyan vágyakozva becsületes életre, akkor erre egyedül Krisztus ereje készteti őket. Még észre sem veszik, de a szent befolyás munkálkodni kezd a szívükben, lelkiismeretük felébred, és életmódjuk átalakul. Amikor Krisztus vonzza őket, hogy keresztjére tekintsenek, akkor szemlélni kell őt, akit bűnünk juttatott a keresztfára. Nyilvánvalóvá lesz előttük életük bűnös volta és szívük makacsága. Krisztus igazsága megvilágosítja értelmüket, és így kiáltanak fel. Micsoda a bűn, hogy zsákmánya megváltásáért így nagy áldozatot kívánt. Vajon mindezen szeretetre, szenvedése és megaláztatása szükség volt-e, hogy el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk. A bűnös ellenállhat ennek a szeretetnek, vonakodhat Krisztushoz közelebb jutni, de ha nem ellenkezik, Jézus végül magához vonja. Ugyanazon isteni erő, amely a természetet uralja, hat az emberi szívekre is, és kimondhatatlan vágyat ébreszt bennük olyas valami után, amiük nincs. E világ kincsei nem elégíthetik ki vágyaikat. Isten lelke munkálkodik bennük, hogy olyan javak után törekedjenek, amelyek egyedül nyújthatnak a léleknek békét és nyugalmat. Ez a Krisztussal való közösség, az élet szentség öröme. Az üdvözítő látható és láthatatlan befolyásával folytonosan munkálja az emberi lelkeket, hogy azt elvonja a bűn ki nem elégítő örömeitől, és a végtelen öröm forrásához juttassa, amelyet benne elnyerhet az emberiség. Az isteni üzenet mindazokhoz szól, akik hiába igyekszenek a világ repedezett kutyából vizet meríteni. És ha szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ti, akik teljes szívetekből jobb után vágyakoztok, mint amit a világ nyújthat, ismerjétek fel ebben a vágyban Istennek hívó szavát. Imádkozzatok igazi bűnbánatért, és kérjétek, hogy Krisztus az ő végtelen szeretetében és tisztaságában nyilatkoztassa ki nektek. Üdvözítőnk élete tökéletes példája az isteni törvény alapelveinek, az Isten és ember iránti szeretetnek. Jóságban és önzetlen szeretetben gyönyörködött a lelke. Csak akkor ismerjük be igazán szívünk bűnös voltát, ha ő ránézünk, és csak ha a megváltó isteni fénye sugázik mireánk. Lehet, hogy Nikodémushoz hasonlóan mi is azzal áltatjuk magunkat, hogy erkölcsös életmódot folytatunk, és azt hisszük, nem szükséges Isten előtt közönséges bűnöshöz hasonlóan megalázkodnunk. Azonban, ha Krisztus belülvilágít a lelkünkbe, akkor felismerjük szívünk bűnös voltát, önző szándékainkat és Isten iránti ellenségeskedésünket, amely életünk minden egyes cselekedetét beszennyezte. Akkor tudatára ébredünk annak, hogy minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ha egyedül Krisztus vére az, amely megtisztíthat bennünket a bűntől, és amely a szívünket az ő képmására alakíthatja át. Isten dicsőségének egyetlen sugara, Krisztus tisztaságának egyetlen vízfénye lelkünkön áthatolva kimutat minden szennyes foltot, és feltárja az ember elleni fogyatékosságainkat és elfajulásainkat. Feltünteti a mi emberi hibáinkat és gyengeségünket, szentségtelen kívánságainkat és vágyainkat, szívünk hűtlenségét és ajkunk tisztátalanságát. Napfényre kerül a bűnös hűtlensége, hogy áthágta Isten szent törvényét. Isten lelkének intő befolyása megtöri büszkeségét és megalázza, a bűnös megutálja bűnös voltát, amint Krisztus szeplőtlen tiszta jellemét szemléli. Midőn Dániel próféta látta Isten dicsőségét, amely a mennyei küldöttet körülvette, saját gyengeségének és tökéletlenségének érzete leigázta őt. Hogy milyen hatással volt rá ez a csodálatos jelenet, azt a következő szavakkal írja le a Dániel könyve 10. fejezet 8. verse. És én egyedül hagyattam, és látám ezt a nagy látomást, és semmi erő sem marad a bennem, és orcám eltorzula, és odalőn minden erőm. Az így módon érintett szív meggyűlöli az önzést, az önimádatot, és Krisztus igazságának segítségével olyan szívbéli tisztaságra törekszik, amely Isten törvényével és Krisztus jellemével összhangban van. Isten nem tekint minden büntettet egyenlően nagynak, hanem fokozatok szerint, amiként az emberek is megkülönbözteti azokat, azonban ha valamelyik vétek még oly jelentéktelennek látszik is az emberek szemében, Isten szemében egyetlen büntet sem csekély. Az emberi ítélet tökéletlen és részrehajló, Isten azonban a valóságnak megfelelően mérlegeli a dolgokat. Az iszákos például megvetik és azt mondják, hogy bűne kizárja az égből. Azonban milyen sokszor dorgálás nélkül hagyják a büszkeséget, az önzést, a kapzsiságot és az irigységet. Holott Isten szemében ezek a jellembeli fogyatékosságok különösen bántók, mert ezek a legélesebb ellentétben állnak irgalmas jellemével és azzal az önzetlen szeretettel, amely az el nem bukott világ sajátja. Aki durva bűnbe esett, érzi annak gyalázatát és szégyenét, és érzi, hogy Krisztus kegyelmére szorul, de a fennhéjázó és gőgös ember semmi szükséget nem érez, és elzárja szívét Krisztus és azon végtelen áldások elől, amelyeket egyedül ő adhat. A szegény vámszedő, aki így imádkozott, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek, nagyon gonosznak tekintette magát, és mások szintén ilyen színben látták, de beismerte nyomorát és ínségét. Bűnének és gyalázatának terhét Isten elé vitte, és bocsánatért esedezett. Szíve tárva volt, hogy Isten lelke elvégezhesse benne kegyelmi munkáját, és megszabadítsa a bűn hatalmától. A büszke és önigazult farizeus imája ellenben azt mutatta, hogy szíve zárva volt a Szentlélek befolyása előtt. Miután Istentől eltávolodott, fogalma sem volt arról, hogy az isteni tökéletességhez és szentséghez viszonyítva milyen szennyes volt a saját élete. Mivel semmi szükséget nem érzett, és nem is kapott semmit. Ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy megjavítsuk magunkat. Sokan azt gondolják, hogy nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjenek, de vajon saját erődből megjavulhatsz-e? Egyedül Istennél van számunkra a segítség. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra, vagy szentebb jellemre. Saját erőnkből semmit sem érhetünk el, úgy kell Krisztushoz mennünk, ahogyan vagyunk. Azonban senki ne áltassa magát azzal, hogy Isten végtelen szeretetében és irgalmában olyanokat is üdvözít, akik visszautasítják a kegyelmet. Csakis a kereszt fényében ismerhetjük fel a bűnös iszonyatos voltát, amikor azt állítjuk, hogy Isten kegyelme nagyobb annál sem, hogy a bűnöst kitaszítsa, tekítsünk fel a Golgotára. Az emberiség megváltásának más módja nem volt, a keresztfán bemutatott áldozat nélkül az emberiség sohasem szabadulhatott volna meg a bűn beszennyező hatalmától, és soha többé nem léphetett volna szent lényekkel közösségbe. Enélkül nem vállatott volna a lelki élet részesévé sem. Ezért vette Krisztus magára az engedetlenek bűnét, és szenvedett helyettünk. Isten fiának szeretete, szenvedése és halála bizonyítja a bűn rettenetes nagyságát, és megérteti velünk, hogy nincs más menekvés a bűn fogságából, és nincs más reményünk a magasabb rendű életre, csak ha Krisztusnak engedelmeskedünk. Megtöretlen emberek néha azzal mentegetik magukat, hogy Krisztus állítólagos követőiről így nyilatkoznak. Én is vagyok olyan jó, mint ő. Az ő életük sem önmegtagadóbb, becsületesebb, mértékletesebb, mint az enyém. Így módon mások hibáival mentik saját bűnüket és mulasztásaikat. Ám de mások bűne és fogyatékossága senkit sem ment fel, mert az Úr nem tévejgő emberi példát adott nekünk, hanem egy tökéleteset, mégpedig az Isten fiát. Azok, akik a hitvalló keresztények hibái és gyengeségei miatt panaszkodnak, mutassanak maguk jobb életet, nemesebb példát. Ha olyan jól tudják, hogy az igaz kereszténynek milyennek kell lennie, nem nagyobb-e ezáltal a saját bűnük? Tudják, hogy mi a helyes, de mégsem teszik. Őrizkedjenek a hosszas habozástól, és nem mulasszák el a bűnöktől való megtérést, a bűnökből való megtérést, hanem keressék Jézust, a szív tisztaságát. Ebben a tekintetben ezrek, tízezrek tévedtek örökvesztőkre. Nem akarok sokat beszélni az emberi élet rövidségéről és bizonytalanságáról, de van egy borzalmas veszedelem, amire fel kell hívnom a figyelmet, és sajnos sokan nem fogják fel, milyen nagy veszélyt jelent, ha késlekednek meghallgatni a Szentlélek hívását. És tovább folytatják bűnös életüket. A legkisebb bűn elkövetése is azzal fenyeget, hogy az örök üdvösséget elveszíthetjük miatta. Amit mi nem győztünk le, az bennünket győz le, és a megsemmisülésünket idézi elő. Ádám és Éva azzal igyekezett lelkiismeretét megnyugtatni, hogy olyan csekély dolog, mint enni a tiltott fa gyümölcséből, nem vonhatja azt a rettenetes következményt maga után, mint amit Isten kijelentett. Milyen érdekes, hogy itt, hogy olvasom, hogy egy kis csekély dolognak tartották. Tehát, hogy ez a kis csekély dolog nem tilthatja el az örök élettől az embert. Azonban egy jelentéktelennek tűnő dolog Isten megváltozhatatlan, szent törvényének az áthágása volt. Elválasztotta az embert Istentől, és rázódította a világra a halál és kimondhatatlan nyomor áradatát. Évezredek óta szüntelenül fájdalom és jajkiáltás száll fel a földről, és az ember engedetlensége folytán az egész teremtés nyög és sóhajtozik az ő fájdalmában. Maga a mennyis megérezte ennek az Isten ellenes lázadásnak a hatását. A Golgota képezi az emlékkövet annak a csodálatos engesztelő áldozatnak, amelyet megkövetelt az isteni törvény áthágása. Ne tekintsük a bűnt soha csekély és jelentéktelen dolognak. A parancsolatok minden egyes megszegése Krisztus kegyelmének a megvetése és elhanyagolása következményében visszahathat mireánk. Megkeményíti a szívünket, meggyengíti akaratunkat, elhomályosítja értelmünket, és nem csak hajlamunk, hanem képességünk is csökken, hogy a Szentlélek szeretettel hívó szavát kövessük. Sokan azzal a gondolattal akarják megnyugtatni felébredt lelkiismeretüket, hogy gonosz útjaikat bármikor megváltoztathatják. Úgy vélik, hogy a kegyelmi meghívást nem kell olyan komolyan venni, hiszen az Úr mindig újból és újból figyelmezteti őket. Azt hiszik, hogy habár a kegyelem lelkét megvetették, és befolyásukkal Sátán oldalára álltak, elégséges, ha a végső pillanatban megváltoztatják az életüket. De ez nem olyan könnyű megtenni. Egész élettapasztalatuk és nevelésük úgy alakította jellemüket, ami miatt többé nem akarnak Krisztushoz hasonlóvá válni. Akár egyetlen hosszú idő keresztül dédelgetett jellemhiba vagy bűnös kívánság közömbösítheti az evangélium átformáló hatását. Minden bűnös élvezetet elidegeníti a lelke Istentől. Az az ember, aki az isteni igazság irányában hitetlen makacságot és közömbösséget mutat, csak azt fogja majd aratni, amit vetett. Az egész Bibliában nem találunk komolyabb figyelmeztetést a bűnnel való játék ellen, mint ezt, hogy a bűnös, a példabeszédek 5 rész 22 verse szerint, saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Krisztus mindig kész bennünket bűnünktől megszabadítani, de akaratunkat sohasem kényszeríti, ám ha állandó vétkezés folytán az akaratunk teljesen a gonosz felé hajlik, ha nem vágyunk újból szabaddá lenni, és nem akarjuk elfogadni Isten kegyelmét, vajon mit tehet még érettünk Isten? Ha Isten szeretetét makacsul visszautasítjuk, önmagunk vagyunk kárhozatunk okozói. Sokan elfogadják az észszerűség vallását, a kegyesség külső formáit, anélkül, hogy szívüket megtisztítanák. A mi imánk ez legyen. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Legyetek őszinték önmagatokhoz. Legyetek olyan komolyak és kitartók, mintha a földi életetek ettől függne. Ez olyan fontos kérdés, amelyet Isten és önmagatok között rendeznetek kell, mégpedig az egész örökké valóságra. Család reménynek örök halál lesz a következménye. Olvassátok és kutassátok imával a Szentírást. Ez megmutatja nektek Isten törvényében, a Krisztus életében az életszentség fenséges alapelveit. Ne adjátok fel kétségbe esetten a küzdelmet, ha bűnötök nagyságát és valódi állapototokat felismeritek. Krisztus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse. Nem mi engeszteljük Istent, hanem a túláradó szeretete. Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. A legbensőségesebb szeretettel fáradozik, hogy eltévejedett gyermekeinek szívét megnyerje. Földi szülők sem lehetnek oly türelmesek, elnézők gyermekeik hibái és gyengéi iránt, mint amilyen Isten azokkal szemben, akiket megmenteni kíván. Senki sem tudná gyöngédebben kérni a bűnöst megtérésre. Emberi ajkakról még sohasem hangzottak el olyan könyörgések a bűnösökért, mint az övéről. Ha Sátán azt sugja nektek, hogy igen, bűnösök vagytok, tekintsetek fel megváltótokra, és beszéljetek érdemeiről. Segítséget egyedül az ő világosságában lelhettek, és ismerjétek be bűnötöket, de kiáltsátok a gonosz felé. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. És hogy a kimondhatatlan szeretet által ti is megmenekülhettek, egy alkalommal Jézus két adósról mondott példázatot Simonnak. Az egyik kisebb, a másik pedig nagyobb összeggel tartozott az urának, de ő mind a kettőnek elengedte az adósságát. Jézus megkérdezte Simont, vajon a két adós közül melyik szereti jobban az urát. Simon pedig így felelt. Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Mindnyájan súlyosan vétkeztünk, de Krisztus azért halt meg, hogy mi bűnbocsánatban részesüljünk. Áldozatának érdemei elégségesek arra, hogy az atyának bemutathassa, akiknek legtöbbet bocsátott meg, azok fogják őt a legjobban szeretni, és azok állnak legközelebb az ő trónjához. Hogy őt végtelen szeretetéért és áldozatáért magasztalják és dicsőítsék. Aki felismeri Isten szeretetét, igazán megérti a bűn nagyságát és horderejét. Ha megmentőnknek felénk nyújtott kezére tekintünk, ha megértjük a végtelen áldozat nagyságát, amelyet Krisztus érettünk bemutatott, akkor szívünk a szeretet a hála ütemére fog dobbanni. Amen. Ennyi lett volna a felolvasásom, drága testvéreim. És gondolom, ebből a felolvasásból kiderül, hogy mennyire fontos az, hogy ráébredjünk, hogy mennyire bűnösök vagyunk. Hogy mennyire fontos az, hogy megismerjük Jézus Krisztust, aki az ő életét adta, hogy itt a végén olvastam is. Hogy a Golgotára, a keresztfára tekintsünk. És hogyha ráébredünk bűnös voltunkra, akkor nagyon fontos az is, hogy a Sátán ne tudja azt munkálni bennünk, hogy annyira bűnösök vagyunk, hogy nem mehetünk Krisztushoz. Ahogy olvastam is itt ebben a kis könyvben, Jézus arra vár, hogy hozzá menjünk. Ha felismertünk bűneinket, ő hozzá kell, hogy fohászkodjunk, de ahogy olvastam is, ő nem kényszerít bennünket. Nekünk saját magunknak kell meghozni azt a döntést, hogy hozzá folyamodjunk, és kérjük az ő kegyelmét. Én kívánom az drága testvéreim, hogy mindannyian megérezzük az isteni szeretetet, azt a kegyelmet, amit kaptunk ő tőle. Amen.